Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Ámen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején örüljünk a mi Úrunknak, és magasztaljuk őt ének szóval. Énekeljük a 81. Zsoltárunk első verszakát. Énekeljünk hát Jákob Istenének az új énekeskönyvünk 618-as dicséretét énekeljük mind az 5 verszakával helyünket elfoglalva. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. figyeljünk együtt a Szent Háromság Egyisten szavára, amint az most a Zsoltárok könyve 80. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk országodat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel eteted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy szivakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig kúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket üztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vadkan, és lelegeli a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akit fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Úrunk Istenünk, tegye áldottá igéjét szívünkben, életünkben, mi pedig ne csupán a hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most igéjére. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy megtartottál bennünket, hogy itt lehetünk most is a te házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy volt mit ennünk a héten is. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy adtál nekünk erőt a forróság elhordozásához is, de köszönjük neked az enyhülést is. Áldunk és magasztalunk azért egyáltalán, Urunk, hogy kegyelmedből megismerhetünk téged, és olyannak ismerhetünk meg, mint amilyennek megismerhetett Izrael népe is, bár igédből kiderül az is, hogy nem mindig látták igazán nagyságodat, hogy nem tartottak igazán mindig szentnek a szívükben, de mégis most is a Zsoltáros is úgy fordult hozzád, hogy Izrael pásztora. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban különösképpen is megmutattad ezt nekünk, hogy pásztorunk vagy. Köszönjük, hogy énekelhettük ezért az előbb ezt is, hogy soha el nem felejti ősi szövetségét, maga őrzi, táplálja, egybegyűjti népét. Áldunk és magasztalunk ezért is. S szeretnénk most így elcsendesedni előtted, hogy most is táplálhass bennünket, táplálhass lelkünket, hogy taníthass bennünket. Szent lelkedért fohászkodunk, árasztik közénk, s munkálkod bennünk, kérünk kegyelmesen általa. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Ámen. Az új énekeskönyv 630. dicséretének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Előbb olvasott 80. Zsoltárból hangzik hozzánk Isten igéje, illetve János evangéliumából. A Zsoltárok könyve 80. fejezet 15. és 20. verseiből a következőképpen. Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondold ezt a szőlőt. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. János evangélium a 15. fejezetéből, az 5. résztől a 11. versig terjedő szakaszból hangzanak hozzánk mi, az Úr Jézus Krisztusnak a szavai, ő mondja tehát, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Sötéten látja mostani helyzetét és jövőjét a magyar. Ez derül ki azokból a felmérésekből, amelyek az elmúlt hetekben láttak napvilágot. Ezekben nem objektív mérőszámuk, hanem saját érzetük alapján kellett osztályozni a helyzetüket a megkérdezetteknek. Az átlag magyar életérzése körülbelül így fest. Pocsék az életem. Hadd jegyezzem meg, hogy jelzőként itt más szó szerepel. Csak úgy gondoltam, hogy itt a templomban azt a szót mégsem kellene használni. Tropa az egészségem. Bármikor kirúghatnak, vagy leüthetnek az utcán. A jövő pedig még feketébb, mint a jelen. Nem tudom. Legfeljebb csak sejtem, hogy mennyi ismerős ebből számunkra, hogy azonosulni tudunk ezzel így, ahogy van, vagy azért mi kicsit másképpen látjuk akár a saját helyzetünket, országunk helyzetét. Akik mostanában tértek vissza szabadságról, nyaralásból, azok talán azért, mert kicsit még pihentebbek, nyugodtabbak, ezért derűsebben látnak mindent. Gyermekes szülők pedig, mivel itt van az új tanév, nem soká elkezdődik, lehet, hogy már azon törik a fejüket, hogy hogyan is fogom tudni én kifizetni mindazt, amit be kell szereznem a gyermekemnek vagy a gyermekeimnek az iskolába. Aztán lassan beköszönt az ősz, a fűtési időszak a magas gázszámláival. De tovább lehetne sorolni a különböző élethelyzeteket, amelyekre, hogyha gondolunk, akkor mi is valahogy úgy fogunk érezni, ha talán eddig még nem is, mint ahogyan itt ebből a felmérésből kiderült, hogy sokan megélik az életüket. Az egyik hírportál beszámolva erről a kutatásról, erről a felmérésről és ennek az eredményeiről az olvasóitól ötleteket vár, hogy szerintük mi kellene változtatni ahhoz, hogy a magyar ne legyen ennyire borúlátó, hogy egy kicsit vidámabb lehessen. Aztán néhány saját javaslatot is megosztanak, ezek között ilyenek is szerepelnek, hogy vicces köztéri szobrok felállítása, vagy éppen utcaneveknek a megváltoztatása, de olyan is van benne, hogy a hivatalokban az alkalmazottak, az ott ülők legyenek egy kicsit kedvesebbek, hogy ne kiabáljanak, de biztosan mi is tudnánk, akár kapásból is mondani olyan dolgot, ami jó lenne változtatni. És hogyha ez megtörténne, akkor legalábbis mi úgy látjuk, hogy már is jobban éreznénk magunkat. De tudunk-e mindenkor és mindenhol ideális körülményeket teremteni magunk körül? Hogyha nem, már pedig azt gondolom, hogyha józanul nézzük az életünket, a helyzetet, a világot, akkor erre a kérdésre az a válasz, hogy nem, akkor viszont marad a borúlátás, a gyakori rossz kedv, az állandósult csüggettség, panaszkodás. Nincs ebből kiút. A felolvasott Zsoltár, a 80. Zsoltár szerzője, mint egy kortársai népe nevében is, szintén nehéz helyzetük miatt panaszkodik. Cibakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket, mondja. Aztán megfogalmaz ilyet is, hogy könny ételünk és italunk. A zsoltáros is panaszkodik tehát. Igazából ez egy panasz ének. De figyelemre méltó is mindenképpen észre kell vennünk azt, hogy nem egymagában, saját magában gyötrődik, mind a miatt, amit lát maga körül, meg ami vele is történik, meg a népével történik. És még csak nem is a körülötte lévőknek sorolja és mondja, hanem Istenhez fordul. Nem magába zárja a keserűségét, hogy aztán később még majd gyomorfekéllyel is, vagy éppen magas vérnyomással is küszködnie kelljen, hanem Isten szólítja meg, figyelj ránk. És a panaszai, mert valóban panaszkodik, de így válnak imádságra. Ha többet imádkoznánk, ha a helyzetünket, a dolgainkat, mindazt, ami történik velünk, körülöttünk, újra meg újra odavinnénk Istenhez, akkor minden bizonnyal kevesebb lenne, vagy nem is lenne talán bennünk keserűség. Mert hogyha van is, akkor azt is oda visszük, kiöntjük Isten előtt. És megtapasztalhatjuk, hogy meg lehet ezektől szabadulni. Mert igaz ez, hogy meg lehet szabadulni. Mert már Istennek a jelenléte, csak a jelenléte is, hogy ott lehetünk mellette vele, gyógyító. Nem igaz az, amit talán hallottunk is körülöttünk élőktől már, hogyha erről beszélünk, hogy Istennek el lehet mondani a mi helyzetünket, a mi bajainkat, gondjainkat, és akkor fölteszik a kérdést, hogy na és akkor mi van, hogyha elmondod? Változik valami? Talán rögtön nem, de gondoljunk most egy, azt gondolom, hogy gyakran előforduló helyzetre. A játszótéren egy kisgyermek játék közben elesik, megüti a lábát, vérzik. Kétségbe esettem, bömbölni kezd. Az anyukája ott ül a közelben egy padon más anyukákkal. És amikor meghallja a sírást, akkor felugrik, oda siet a gyermekhez, felveszi, elkezdi nyugtatgatni, puszilgatni. A gyermek azonban tovább sír. Mondhatnánk, semmi változás ahhoz a helyzethez képest, amikor még egyedül szenvedett a kicsi, vagyis még nem volt ott az anyukája. Hát még mindig sír. De hát tudjuk, az édesanyák, nagymamák, azt hiszem különösképpen is, de szerintem mindnyájan tudjuk azt, hogy mégis valamiképpen másképpen éri át az a kicsi gyermek. A fájdalmat, a szenvedést, mindazt, ami történt vele az édesanyja karjaiban. Isten jelenlétében a fájdalmak, a gondok, a bajok más megvilágításba kerülnek. És mindenképpen, amikor Istenhez fordulunk a panaszainkkal, akkor más súllyal nehezednek ránk a terhek. Ezért is kéri a Zsoltáros is. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva. Szeretném megtapasztalni újra a jelenlétedet, közel kerülni hozzád. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk arcádat, hogy megszabaduljunk. Igen, a Zsoltáros Isten jelenlétébe, a közelségére vágyik. Ezt lehetne azt mondani itt az alapján, amit elmond Istennek, hogy hát igen, most hozzáfordult, de hát kiderül az imádságából, hogy a körülményei megváltozását szeretné. Hát azért imádkozik, hogy ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Igen, valóban ezért imádkozik a körülmények megváltozásáért, a nehéz helyzetből való szabadításért. De hát tudjuk mi a Szentírásból azt, hogy szabad ezért is imádkozni, és mindezt is Isten elé vinni, a mi saját gondjainkat is. Az, hogyha éppen nincsen munkám, munkahelyem. Istennek el lehet, és ez is kell mondani imádságban, hogy ebben a helyzetben vagyok, Uram. És jöjj, és Te tudsz megoldást adni ebben a keserűségben, ebben a kiszolgáltatottságban. De valami több is van ebben, amit a Zsoltáros kér. Mert azt látjuk, hogy miután imádkozik ezért, hogy mutassa meg Isten a hatalmát, hogy ragyogtassa rájuk az orcáját, hogy megszabadulhassanak. Elkezdi mondani azt, amit Isten már a népéért tett, amit korábban már megtapasztalta. És tulajdonképpen, holott lehet, hogy a Zsoltárosban ez így nem is fogalmazódott meg, de igazából már, miközben ő ezt sorolja az imádságban, az Isten szabadításáról, nagy szabadításáról tesz ugyanakkor bizonyságot. Hiszen, hogyan folytatja a Zsoltárban? Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket üztél el, ezt megelültetted, helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas szétosokkal. Vagyis arról beszél, amit Isten korábban tett az ő népével. Akkor, amikor kiszabadította őket az egyiptomi nyomorúságból. Akkor, amikor megnyitotta előttük a vörös tengert. Aztán vezette ott a pusztában, mindez benne van. Abban, amit a Zsoltáros mond, és itt igazából az Isten üdv tervéről van már szó, annak egy részletéről van szó. Arról az üdv tervről, amely nem csak a választott, a zsidó népre vonatkozott, hanem amelyben benne vagyunk mi is, benne van minden nép és nemzet, benne van a magyar nép is. Mi is, akik most itt ülünk. Isten szeretetéből, kegyelméből lehetőséget ad az embernek a hozzá való visszafordulásra, visszatalálásra. Ez a nagy szabadítás. Az, hogy bár mi voltunk emberek azok, akik tulajdonképpen ellöktük az Istent magunktól, de Isten mégis irgalmasan lehetővé teszi számunkra, hogy a közelében, hogy vele élhessünk. Hát ezért választotta ki a zsidó népet, és ez is része volt már ennek a szabadító, ennek az üdv tervnek. Hiszen az volt a gondolata, a terve Istennek a zsidó néppel, hogy a zsidó népen keresztül megismertesse magát a többi néppel is. Ugye igazából ebben a Zsoltárban is valahol. Miközben a Zsoltáros panaszkodik, benne van az, hogy Istennek ugyan ez volt a terve. De a zsidó nép nem tudott úgy hűséges maradni Urához, hogy ez a terv igazán az ő gondolata szerint valóra válhasson. És ezért kellett ilyeneket is átélniük, mint ami miatt itt panaszkodik. Hogy Uram, seregek Istene, hát meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére. Imádkozunk, meg áldozatokat mutatunk be. De mégis azt kell megtapasztalnunk, hogy mintha távol lennél, haragszol ránk. Igen, ilyen is van, ilyenről is beszél a Szentírás, hogy az Isten így tekinthet az emberre. Az ellene fellázott ember, hát hogyan is tekinthetne? Azokra az emberekre, akik a szeretetét, a közeledését elutasítják. Meddig füstölök haragot? És ezért is oly fontos, ahogyan folytatja, hogy ragyogtasd ránk orcádat. Mert ebben, hogy ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Benne van az is, azon túl, amit már említettem, hogy igen, a konkrét körülményeken való változtatást, a nehéz helyzetből való szabadítást is szeretné. De valahol, amikor ezt kéri az ember, hogy ragyogtasd ránk orcádat, ebben benne van az is, hogy szeretnénk olyan kapcsolatban lenni Istennel, hogy Istennek a mosolyát tapasztalhassam meg, és láthassam az arcán, hogy rám mosolyog. Hiszen ragyogtasd ránk orcádat. Ezt írja a Zsoltáros, és ezt érhetjük, és ismerős ez az Ároni áldásból is. De hát mikor ragyog fel egy arc igazán? És gondoljunk most a hétköznapjainkra, saját magunkra, hogy mikor ragyog fel az arcunk igazán? Nem akkor, amikor meglátjuk azt, aki nagyon-nagyon kedves számunkra, aki közel áll hozzánk, akit szeretünk például, nem akkor ragyog fel, közeledik, látom, vagy belépett otthon az ajtón, és felragyog az arcon. Istennel ilyen kapcsolatba kerülhet az ember. Ezt kérhetjük, és ezt ő kész kegyelméből munkálni az életünkben, hogy ne haraggal, haragosan kelljen ránk tekintenie, hanem ránk mosolyoghasson. És hogy valóban ránk mosolyoghasson, ezért igazából az Úr Jézus Krisztusnak, az ő egyszülött fiának ott a Golgotai kereszten azt kellett átélnie, hogy nem úgy mosolygott volna rá az Atya, hanem miért hagytál el engem? Ezt kellett kérdeznie Atyától, Istentől, mert akkor ő azt a büntetést, azt az ítéletet szenvedte, amelyet nekünk, Isten ellen lázadó embereknek kellene. De azért, mert ő elhordozott azt is, az ő Atyának, Istennek a haragját. Ezért mi pedig kerülhetünk olyan kapcsolatba az Istennel, hogy az Isten szeretetében és mosolyában fürödhetünk. Nem csodálatos ez? Ragyogtasd ránk orcádat. Mosolyog ránk. Hát nem ezt kellene? És átélhetnénk. És körülöttünk is, akik élnek, mind megtapasztalhatnánk, és átélhetnénk, hogy rám mosolyog az Isten. És ha rám mosolyog az Isten, akkor még a nehézségek is, a gondok, a bajok, a fájdalmak is egészen másképpen elhordozhatók lesznek. Mert nem vagyok már egyedül. Mert megtapasztalhattam, hogy a lázadásomra, az elrontott életemre van bocsánat. Az Isten megkönnyörült, ez a bocsánat az enyém lehet. Hogyan örülhet igazán az ember? Hát valahogy így. Jézus erről beszélt. Ott a János evangéliumából olvasott szakaszban hallottuk, hogy maradjatok én bennem. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az a szőlőtő, amelyen sebet kellett ejteni. Erről beszél Ézsaiás proféta is már, hogy ő volt az, aki betegségünket hordozta, meg sebeinket. Jézus Krisztus szenvedett ott, értünk és helyettünk a kereszten. De ezért, mert Jézus Krisztus ezt tette, és hogyha mi ezt hittel elfogadjuk, akkor az Isten gyermekei lehetünk, akkor az Isten mosolyoghat ránk, és ő mosolyogni szeretne, hiszen ezt tette Jézus Krisztusban is, még akkor is, hogyha ott akkor, amikor Jézus az életét adta és szenvedett értünk, valahol ez a mosoly nem volt tapasztalható. De igazából mégis ránk akar mosolyogni. Seregek Istene, fordulj hozzám, tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Így folytatta itt a Zsoltáros az imádságát. gondozd ezt a szőlőt, Izraelről van itt szó. De hogyha most gondolunk arra, amit Jézus Krisztus mondott ott el, a János evangéliumából olvasott részben, akkor saját magunkra is érthetjük. Gondozd ezt a szőlőt. És micsoda felismerés ez itt, amelyre eljut imádsága közben a zsoltáros, hogy hát ez a megoldás. És hogyha gondolunk arra, amivel kezdtem az igehirdetést, búval bélelt magyarok, meg nem csak magyarok, de mi talán különösképpen is. Meg pesszimisták, meg csükkettek, meg keserűek, meg aggodalmaskodók. Pedig lehetne másképp. A mi Urunk lehetővé tette azt, hogy vele folyamatos közösségben lehessünk. És igazából a zsoltáros itt, amikor azt mondja, hogy gondozd ezt a szőlőt, akkor erre vágyik. És mi is csak így válhatunk vidámabb, vagy hadd mondjam azt, hogy örvendező emberekké, hogyha megmaradunk az Isten gondozásában, ehhez persze alázat is kell, hogy elismerjem, beismerjem, hogy szükségem van erre, hogy másképp nem megy. Hiába gondolom én sokszor magamat erősnek. És hiába állok fel sokszor a saját erőmből, egy-egy elesés után, egy-egy nehézségből, és hiába húzom ki magam, hogy lám-lám, mi mindenre vagyok képes. De mégis valahol be kell látnunk azt, hogy az Isten gondozására van szükségünk. Ahogyan Jézus Krisztus mondta, maradjatok meg én bennem. Ott, azon a bizonyos szőlőtől, mint szőlővessző. És ez a gondozás olyasmit is jelent, mint amiről szintén beszél abban a példázatban Jézus. Hogy olykor bizony visszametszi, hogy vannak olyan dolgok, amiket levág az életünkből. Hogy tudunk lázadni ilyenkor? Hogy tudjuk mondani, hogy pedig, Uram, én nem tagadtalak meg téged. Pedig látod, én itt vagyok a gyülekezetben, jövök újra és újra Isten tiszteletre. Pedig én szolgálok is még neked. És mégis, hogy ezzel együtt jönnek a próbák egymás után. De jó lenne, ha eszünkbe jutna, hogy az Isten igazából olyankor gondoz bennünket, mint ahogy a jó orvos, vagy a jó betegápoló gondozza a betegét. Mert ő világosan látja, hogy mi az, ami eltávolít bennünket tőle, vagy ami megakadályozza azt, hogy közelebb kerülhessünk hozzá. Mi az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy igazán az ő dicsőségére élhessünk. Hogy olyan életet tudjunk élni, keresztény életet, amely vonzó a körülöttünk lévők számára. És mindezt levágja, le akarja vágni rólunk. Vajon készek vagyunk-e erre? Vajon ki tudjuk-e őszintén mondani, hogy tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Itt vagyok, Uram. Gondozz engem is folyamatosan. És hogyha így megmaradunk az Úr Jézus Krisztusban, az Isten gondozó szeretetében, akkor mégiscsak minden nehézség ellenére, minden gond és baj ellenére lehet öröm a szívünkben. Lehet, hogy nem fogunk tudni mindig a mennyezetig felugrani jókedvünkben. De mégis az az öröm, amelyről Jézus Krisztus beszél, hogy az én örömöm megmaradjon bennetek, az ismerős lesz számunkra. Az a kiegyensúlyozottság, az a belső derű, ami annak a következménye, hogy benne vagyunk, hogy benne maradunk. Bárcsak, tudnánk hát mi is újra meg újra Istenhez fordulni, bajainkkal, nehézségeinkkel, gondjainkkal is. Őt kérni, hogy figyelj ránk. Bárcsak zavarna bennünket az, hogyha rádöbbenünk, hogy valami olyasmit tettünk, amivel Istent megbántottuk, és most nem tud mosolyogni ránk, és ne nyugodnánk ebbe bele, hanem ezt rendeznénk vele, mennénk, hogy Uram, itt vagyok, beszéljük meg, mert én azt szeretném, hogy Te mosolyoghass rám. Hiszen a Te mosolyod deríti fel a szívemet és az életemet. Bárcsak tudnánk megmaradni nehézségek, próbák között is az ő gondozó szeretetében, azért, hogy az életünkkel segíthessük mindazokat, akik körülöttünk élnek, és akik talán valóban így éreznek, és így gondolkoznak, mint ahogy ebből a felmérésből ez kiderült. Hogy az életünk tényleg Jézus Krisztusra mutathasson, és hogy ők is elindulhassanak Jézus Krisztus felé, hogy jobb legyen a közérzete ennek a magyar társadalomnak, hogy Isten Jézus Krisztus szeretete áradhasson ott, ahol vagyunk, munkahelyen, boltban, az egészségügyi központban, vagy a buszon, vagy bárhol. Isten gyümölcstermő életet szánt nekünk. Mi lehet, hogy azon gondolkozunk, hogy mi az, amin változtatni kéne? Mert akkor jobban éreznénk magunkat. De most kiderült Isten igéjéből, hogy ő ennél többet akar. Gyümölcstermő életet. Ez szánt nekünk. Halljuk hát így az ő hívását, és legyen így, ami imádságunk is ez, hogy Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orszádat, hogy megszabaduljunk. Ámen. 294. énekünk első verszakát énekeljük. Kérjük, valljuk, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Valóban hiányzik életünkből, világunkból a mosoly, a tiszta öröm, a tiszta derű. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem ilyennek gondoltad el a mi életünket. Köszönjük, hogy Te úgy teremtettél meg bennünket, embereket, hogy veled való közösségre, hogy szemtől szembe lehetett veled az ember, és a Te mosolyodat élvezhette, a Te szeretetedet megtapasztalhatta közvetlen módon. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért, de áldunk és magasztalunk azért is, és ezért különösképpen is, hogy amikor nekünk ez mégsem volt elég, hanem azt gondoltuk, hogy tudunk mi mosolygó életet és örömteli életet élni nélküled is, és hátat fordítottunk neked. Te akkor sem fordítottál hátat nekünk. Köszönjük, hogy már ott, az első bűnesetkor elhangzott az evangélium, hogy lesz majd valaki, aki a kígyó fejére tapos. Köszönjük, hogy Te ilyen csodálatosat terveztél és gondoltál felülünk, ellened lázadó emberek felől, és köszönjük, hogy Te ezt a tervedet megvalósítod, köszönjük, hogy ezért hívtad el a zsidó népet is, és köszönjük neked, hogy Te hűséges maradtál hozzájuk is, minden hűtlenségük, minden bálványimádásuk ellenére is. És köszönjük neked, hogy tovább vitted a te tervedet egészen odáig, hogy Jézus Krisztusban te magad jöttél el ide közénk emberek közé. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban így rámosolyogtál a világra, rámosolyogtál az emberekre. És köszönjük, hogy ennek a szeretetnek, az isteni szeretetnek és ennek a mosolynak mi is a megtapasztalói lehetünk, hogy a te szövetségedet kiterjesztetted minden népre, így ránk is, magyarokra is. Köszönjük, hogy a te mosolyodban, ott valóban a félelmeink messze tűnnek, ott a bánatunk, a fájdalmunk is valahogy egészen más színben tűnik fel, és másképp éljük meg. Kérjük hát mi is, Urunk, ragyogtasd ránk orcádat. Segíts nekünk, hogy Jézus Krisztust hittel a szívünkbe, az életünkbe fogadva, átadva neki életünk vezetését. Hadd kerülhessünk valóban veled élő, szoros, folyamatos közösségbe, hogy olyan szőlőveszők lehessünk, akik erre a csodálatos szőlőtőre kerülhettek, kerülnek, aki az Úr Jézus Krisztus, hogy belőle meríthetjük a szükséges erőt, s így mindenre lehet nekünk is erőnk a Krisztus Jézusban. És belőle és tőle kapunk meg minden szükségeset. Egészen odáig, hogy az ő öröme a miénk is lehet. És élhetünk így, mégiscsak örvendező életet. Ezért imádkozunk, Urunk, hogy mi magunk, ha tudjuk így rád bízni magunkat, és így imádkozunk egész népünket, hogy tudjunk közöttük így világítani, hogy tudjunk a te mosolyoddal minél többekre rámosolyogni. Segíts nekünk, hogy a te vigaszoddal tudjunk minél többeket megvigasztalni, hogy a te tapintatos szeretetettel, együttérzéseddel tudjunk fordulni minél többekhez. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által ez lehetséges. Kérünk, hogy maradj így velünk hétköznapjainkban is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzuk most, ami Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyánk, kicsit a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Örülök, hogy a szabadság után újra itt lehetek a templomban, és itt lehetek a testvérek között, és a testvérekkel együtt. Szeretném megköszönni annak a házaspárnak a szolgálatát, akik itt házigazdaként helytálltak addig, amíg mi nem voltunk itthon. Az életükre Istentől kívánok gazdag áldást és sok-sok örömet, ezt az örömet, amiről itt az igében is szó volt, hogy az Isten mosolyát minél többször magukon érezhessék. A ránk következő hét alkalmai következőképpen alakulnak, miután egy hét múlva vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát is, ezért szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletek lesznek. Tehát szerdán, csütörtökön, pénteken este 6 órától előkészítő istentiszteletek lesznek. Ezekre sok szeretettel hívok és várok mindenkit. Vasárnapra pedig készüljünk így imádságainkban is, hogy az Úr asztalához is jöhetünk. Hirdetem azt is szomorú szívvel, hogy gyülekezetünk egyik tagja Erdősi Istvánné, aki a lakótelepen lakott a Patkó utcában, elment innen közülünk. A temetése az holnap délelőtt lesz 11 órától Budapesten a Szent Gellér plébánia templom altemplomában. Ez itt van a Kelenföldi pályaudvar közelében. Gondoljunk a gyászoló családra is. Imádkozzunk értük is, hogy a mi Urunkra tudjanak tekinteni a gyászukkal, a terhükkel. Most pedig az új énekes könyvünkből a 637. dicséretünket énekeljük, mind az 5. verszakával, az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.